szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja. Ez a Szelektíven 11. adása, Laj Viktóriát hallják.
Hát sok szeretettel üdvözlöm a stúdióban Szentesi Rékát, divatkutatót, társadalomtörténészt és fenntarthatósági szakértőt, valamint dr. Szász Nórát, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük a meghívást!
Ugye Nórival már az előző két adásban találkozhattak a hallgatóink, de most hát kiegészítünk egy igazi, hogy mondjam, szakmabelivel vagy szakértővel ebben a mai témánkban, hiszen a fenntartható divatról fogunk most beszélgetni, és szerintem jogos az a kérdés, hogy tulajdonképpen mennyire lehet a divat fenntartható, hány százalékban valósulhat ez meg, vagy hogyan érhetjük el azt, hogy mondjuk ne legyen kirekesztő. Tehát ugye széles tömegek számára valóban fenntartható legyen az, ahogy mondjuk ők öltözködnek, és hogyan lehet a mai lehetőségeink között megtalálni a megfelelő irányt. De mielőtt nagyon belemennénk a részletekbe, szerintem az is tisztázásra szorul, hogy egyáltalán mi tekinthető fenntarthatónak a divatiparnak a terén. Tehát amikor ezt mondom, akkor igazából mire kéne gondolnom fogyasztóként? Valószínűleg csak arra gondolok, hogy organikus pamutból készült, holott ez a téma sokkal összetettebb és sokrétűbb.
Igen, én azt gondolom, hogy első körben távolodjunk el a divatipartól, mert hogy ez egy globális probléma, a fenntarthatóság, ami nem csak ezt az iparágat érinti. Ez a maga a fenntarthatóság, mint terminus, három alappilléren nyugszik. Az egyik az a környezetvédelem, a másik a társadalmi méltányosság, és a harmadik a gazdasági fejlődés. Tehát ennek a háromnak egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy egy rendszert, egy iparágat, egy márkát, egy háztartást, egy emberiséget fenntarthatónak tekintsünk. És hogyha most a divatiparra nézünk rá, akkor azt mondhatjuk el, hogy jelenleg ebből kizárólag a gazdasági fejlődés alappillére teljesül.
Ugye ezt valószínűleg sokan tudják a hallgatók közül is, vagy hát hallották, hogy a divatipar a második legszennyezőbb iparág a világon, és hogy annyira komplex az egész folyamat, tehát onnan elkezdve, hogy hogyan lett ez gyártva, legyártva, hogy hogyan volt aztán a szállítás, a disztribúció, hogyan jutott el ez a különböző boltokba, aztán hogyan jutott el hozzám, és utána mit csináltam vele, amikor mondjuk meguntam, vagy elhasználtam, stb. Hogy hát jogosan merül fel szerintem tényleg a kérdés, hogy igazából van olyan, hogy 100%-ig fenntartható egy ruha, egy termék, amit én megkapok, szerintetek?
Én azt gondolom, hogy nincs, sőt, még kiegészíteném azt, amit mondtál azzal, hogy már a nyersanyag termelésnél kezdődik a probléma. Egyrészt iparági standard sem létezik arra, hogy mi az, amit teljesen fenntartható terméknek, vagy márkának, vagy gyártási módnak, vagy alapanyagnak tekinthetünk. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz iparági szereplőként minek megfelelni. Másrészt én azt szoktam mondani kicsit ironikusan, hogy én azt gondolom, hogy az a legfenntarthatóbb termék, ami el sem készül. Itt tartunk ma.
Tehát ne öltözködjünk.
Ez nem elvárható, persze. Tehát, hogy ez egyáltalán nem elvárható, hogy nem öltözködjünk.
Szerintem fogyasztóként hát itt a nagyobb rossz és a kisebb vagy minimális rossz közül, tehát minimális hatással rendelkező ruhadarabok közül lehet választani. Ugye egyre elterjedtebb a second hand, tehát ugye a használt ruháknak a piaca és a vásárlása, tehát az is egy jó alternatíva tud lenni például a környezet szempontjából, tehát hiszen akkor már egy meglévő ruháról van szó, akkor nyilván nagyon sok márka próbálja a működését, tehát ugye a kisebb márkák, akik tudják a működésüket jobban kontrollálni, ők próbálnak olyan metódusokat, illetve az anyaghasználat terén odafigyelni, de ez valóban egy nehéz kérdés, mert annyira sok összetevőből tevődik össze tényleg, tehát az anyagoknak az előállítása, a gyártása, a szállítás, hogy akkor a mosás során ugye a poliészterből ugye a mikroműanyagok oldódnak ki például, az is problémát jelent, tehát hogy nagyon sok mindenre kell odafigyelni, ezt a sok szempontot valahogy optimalizálni lehet.
De ti az egyesületen belül ezt például, hogy próbáljátok, tehát melyik mondjuk az az irány, amit ti próbáltok ebből megfogni, vagy a fogyasztókat edukálni a témában?
Igen, tehát nekünk, ahogy a Réka is ugye az elején elmondta, nekünk ugye a környezeti és a társadalmi vonatkozás mind nagyon fontos. Tehát mi ugye azt mindenki tudja, hogy ugye Ázsiában gyártják a fast fashion ruháknak a nagy részét, meg hát ugye a boltokba kapható ruháknak az elég jelentős részét, és hogy ezek a munkások ugye azért olyan olcsók a ruhák, mivel a munkások nincsenek megfizetve, és a járvány alatt ez még inkább kiéleződött az ő helyzetük. Nagyon sok nagy márka azért, mert visszaesett a kereslet, egyszerűen nem fizették ki a munkásokat. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Kambodzsában a H&M-nek közvetlenül dolgozik egy kis varrónő, hanem ugye nekik beszállítóik vannak, és ugye a nagy márka azt mondja, hogy a beszállít, tehát nem ő nem fizette ki, hanem a beszállítója, és hogy ő ezzel nem tud mit csinálni, de tudnak mit csinálni, tehát akkor el kell menni egy másik beszállítóhoz, aki mondjuk korrekt a munkásaival, vagy meg kéne követelni tőlük azt, hogy tényleg de normális munkakörülményeket biztosítsanak a nőknek, ugye főleg ugye varrónőkről beszélünk, hogy normális bért fizessenek nekik, nyilván akkor a H&M-nek is többet kéne fizetnie, vagy a profitjának egy részéről le kéne mondania, de hogy ezt így lehetne elérni.
Igen, ehhez kiegészítésnek, hogy árnyaljam azt, amit Nóri mondott, hogy itt mennyire komplex problémáról van szó, hogy az is gond ezekben a távol-keleti országokban, hogy magában az államvezetésben törvényi szinten nem léteznek az olyan fogalmak, mint a minimálbér, vagy a dolgozóknak a jólétét előíró szabályok nem léteznek, nincsenek munkásvédelmi szakszervezetek, nincsen sztrájktörvény, tehát nincsen meg az a fajta rendszer gondolkodás, az a fajta államszintű hozzáállás a munkavállalók jogainak a védelmére, amihez mondjuk mi itt Európában hozzá vagyunk szokva. Mm. Úgyhogy itt nem csak olcsó munkaerő, ami számít, de ugye maga a gyártó, hogyha államszinten nincs rákényszerítve arra, hogy minimálbért fizessen, vagy egy élhető fizetést adjon, akkor ezt nem fogja megtenni. Mm. És akkor még kiegészítve a probléma komplexitását, hogyha úgy is dönt egy nyugati márka, hogy kivonul az országból, például Bangladesből, akkor ez az ország gazdaságának az összeomlását veszélyezteti, hiszen az ország a textiliparból él nagy részt. És számíthatunk akár ilyen esetben, most nagyon elrugaszkodott példát mondok, de akár egy munkanélküli menekült hullám megindulására, tehát hogy itt nagyon komoly politikai problémával is állunk szembe.
De akkor itt naívan hagyj kérdezzem meg, hogy akkor a ruhaipari cég, vagy az adott divatipari cég nem mondhatja azt, hogy én kényszerítem adott ország rendszerét arra, hogy valamiféle etikus foglalkoztatásra átálljon, és mondjuk kiszervezem a munkámat, és máshol fogom mondjuk a saját kontinensemen belül elállítani azt a ruhamennyiséget. Tudom, hogy nem tudok majd 6000 embert foglalkoztatni, de megpróbálhatom.
Szerintem egyrészt megindult ez a folyamat, legalábbis az erről való gondolkodás pont a beragadt áruk és a szállítmányozással kapcsolatos problémák miatt, ami a pandémia alatt fölmerült. Megindult ez a folyamat, legalábbis az erről való gondolkodás, hogy visszahozni a gyártást Európába. De itt egy olyan globális iparágról beszélünk, amit nem lehet egyik napról a másikra megvariálni. Ugye az Inditex több márkával dolgozik, ebből egyetlen egy cégcsoportnak egyetlen egy márkájáról beszélünk. A közel 10 000 beszállítóval és gyártóval dolgozik világszerte együtt. Akkor el tudjuk képzelni, hogyha a többi márkát is hozzáveszünk, hogy milyen mennyiségről és mennyire összetett rendszerről van szó. Úgyhogy lassú a folyamat, és nem lehet egyik pillanatról a másikra.
Hát igen, meg az egyesületünk is ugye benne van az a hashtag Pay Your Workers kampányban, és ennek sem az a az az üzenete, hogy akkor vonuljanak ki ezek a divat cégek Ázsiából, hanem csak úgy megfelelő bért fizessenek, tehát hogy fizessék meg a munkásukat, fizessék ki a munkájukat, illetve biztosítsanak biztonságos körülményeket ugye az ő munkájukhoz. De hogy a kérdésedre válaszolva, ugye nekik nem, tehát hogy mivel nincsenek rákényszerítve erre, ezért nem áll érdekükben, mert gazdasági entitások, nekik a profit maximalizálás ugye a céljuk, és ezt így lehet a legkönnyebben jelenleg.
Csak akkor kérdés, hogy ezek mondjuk nem csak ilyen, nem az, hogy retorikai szinten, mert ha csináltak valamit, de hogy nem csak kampányszerűen vagy projektszerűen teszik azt, amit megkövetelt tőlük a fogyasztói nyomás, mint például ez a Pay Your Workers kampány, vagy PIAP kampány, vagy hogy hivatkoztak rá már többféleképpen is, hogy oké, most a bent ragadt árukat mégis kifizettem, de amikor legközelebb egy ilyen etikai kérdése sor kerül, vagy azt, hogy hogyan foglalkoztatom az embereket, vagy mennyiért, akkor ugyanazt a rossz gyakorlatot fogja folytatni, és ez igazából hogy fog kiderülni, hiszen teljesen átláthatatlan, ahogy ezek működnek, főleg azért, mert több ezer embert foglalkoztatnak, és nem is tudom, mennyi volt az a márka, amelyik a legátláthatóbb pontszámot nyerte, vagy százalékot, az is csak valami 70% volt, vagy nem, tehát csak nem is 100%-ban. Szóval, hogy így mi a garancia arra, hogy akkor tényleg mögé áll ennek? Tehát, hogy nincs.
Én azt gondolom, hogy erre számunkra, tehát, hogy főleg a laikus fogyasztó számára nincsen garancia, ugyanúgy, ahogy az elkészült termékről sem kapunk információt. Tehát, hogy egyedül az anyagösszetételről kapunk információt, a termék áráról, meg hogy hol véglegesítették, hol rakták össze véglegesre a terméket, meg hogy hogyan kell mosni. Uh-huh. De ezen kívül semmit nem tudunk se a termékről, és igazából a cégről is nagyon nehéz adatokat előbányászni.
De igazából érdekel minket, szerintetek? Nem minket, akik itt vagyunk, hanem embereket.
Én azt gondolom, hogy ez még mindig csak egy réteg, akit érdekel, és akinek van ideje és kapacitása utána menni ezeknek az információknak, és hogyha utána is, ha meg is kapja az információt, mit tud csinálni?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mit tud csinálni, és itt beszélgettünk már egy picit a Rékával a műsor előtt, hogy nem feltétlenül bojkott. Nem ebbe az irányban kell gondolkodni neki, hanem más utakat választani, mint hogy például hallatja a hangját és beáll különböző lobby tevékenységek mögé. És mondjuk ebben pont a Réka is érintett, mert hogy a Fashion Revolution-nek az egyik alapítója itt Magyarországon, és ez ugye még mikor is? 2013-ban?
Nemzetközileg, igen, nálunk 16-ban, Magyarországon 16-ban, igen, és azóta is működik. Én már nem vagyok azóta a tagja a szervezetnek, de Valek Gabival, aki az ország koordinátora ma is ennek a szervezetnek, vele alapítottuk. És a Fashion Revolution valóban a divat és a textilipar átláthatóságáért küzd, és az egyénhez szól, illetve az egyéneket buzdítja arra, hogy fogalmaztál, hogy hallassák a hangjukat ezekkel a problémákkal kapcsolatban.
Uh-huh. Ugye ő még azért jött létre, annó ugye volt egy baleset egy gyárban, egy ruhagyár, igazából összeomlott az épület, több mint 1000 ember meghalt, 2500 ember megsérült, és akkor ekkor mondták azt, hogy akkor ez itt legyen elég, és akkor foglalkozunk azokkal is, akik a táskámat elkészítették, és eddig igazából nem gondoltunk bele az ő helyzetükbe. De például voltak kampányaitok is itthon, hogyha minden igaz, vagy még mindig vannak, talán áprilisban szokott lenni egy
igen,
ilyen
ez az áprilisi kampányhét az a nemzetközi Fashion Revolutionhez kapcsolódik, tehát ez minden országban ugyanarra az időszakra esik, ez általában április közepe második fele, arra a napra emlékeznek, amikor ez az úgynevezett Rana Plaza, ez a bangladesi gyár, amit említettél, összeomlott. Ez azért emlékezetes a szervezet számára, mert igazából ez volt az első olyan eset, ami nagy média figyelmet kapott, és a média figyelem miatt kezdtünk el foglalkozni egyáltalán a textilipari textil és ruhaipari munkásoknak a helyzetével. És hogyha bele gondoltok, akkor magáról a fenntartható divatról, a divatiparnak a környezeti hatásairól is azóta lehet igazán hallani, mert hogy média figyelmet kapott az eset.
Mindig az a párhuzam jut eszembe a bangladesi munkások divatipar és a a fenntarthatóság kapcsán, amit a múltkori adásban beszéltünk a Nórival, a banánról, hogy milyen iszonyatos körülmények között dolgoztatják azokat, akik a banánt termelik lényegében, milyen iszonyatosan kevés részesedést kapnak abból, amit megtermeltek, és hogy még permettel is mérgezik tulajdonképpen az élőhelyüket, és hogy ez így hallja az ember, bemegy a hipermarketbe, látja a fűrt banánt, leveszi eszébét, hogy basszus, de hát mit éltek át emberek, akik ezt, nekem ezt így megteremtették, és hát így benne hagyom, hát, hogy nagyon szomorú, érted? Tehát, hogy leégett egy gyár, összeomlott egy ruhagyár, a Covid alatt elveszítette több ezer indiai, vagy ázsiai ember, a nő főképp a munkáját, hát jó mindegy, ott még ruhát kell vennem. Annyira nekem ez ilyen megoldhatatlannak tűnik magának a divatiparnak a problémája, a fenntarthatósági problémája, és nem tudom, hogy mi lehet ebből a megoldás, nem tudom, hogy nektek van-e bármi erre.
Először erre a banános példára reagálnék. Szerintem egy nagyon, nagyon jó analógia, mert ezzel mindenki tud azonosulni. Mindenki ismeri az érzést, amikor nyúl a termék után, és nem feltétlenül gondolkodunk, vagy ha gondolkodunk is, és tudjuk ezeket az infókat, mit tudunk tenni. Itt társadalomtörténész mi voltom mondja azt, hogy amíg az ember nem érintett a problémában, addig nagyon nehezen tud vele azonosulni, és ettől azt gondolom, hogy nem kell bűnösnek érezni magunkat, tehát hogy nem az az út, hogy itt most egy ilyen bűntudatkeltést csináljunk. A másik pedig, hogy nagyon nehéz, tehát mivel egy fogyasztói társadalomban nevelkedtünk, szocializálódtunk, nem csak mi, hanem hosszú generációkra visszamenőleg, ez a rendszer, amiben létezünk, ebből nagyon nehéz kivonulni, vagy ezen kívül gondolkodni. És akkor valóban visszatérünk az eredeti kérdés, hogy akkor mit csináljunk, akkor nem vásároljuk meg az adott terméket, mert még a banánról le lehet mondani, vagy a halról, vagy a húsról, de öltözködni kell, mert hogy egy alapvető norma a társadalmunkban való létezésben. Még, igen.
De amit a Réka mondott, hogy nem tudunk azonosulni a problémával, de hogy nem is kell igazából Ázsiába mennünk, hogyha ilyen példákat akarunk mondani. Tehát Magyarországon is a legnagyobb luxusmárkák varratnak magyarországi varrodákba, és ott sem fizetik túl az alkalmazottakat, vagy ugyanúgy Olaszországban az olasz nagymamák otthon varják a luxus ruhákat, tényleg minimális összegekért, amikor a boltokban ezek több százezer forintos termékekről van szó. Tehát, hogy nem, és itt nem arról beszélünk, hogy szegény ázsiaiak, hanem igazából bárki, aki a textiliparban így dolgozik, annak ezzel szembesülnie kell. Igen. Textilipar, ruhaipar, divatiparban.
És van is egy elég komoly munkaerőhiány, nem csak Magyarországon, de ez egy európai szintű probléma a ruhagyárakban, textilgyárakban, mert hogy egyrészt nincs már presztízse a varrónői szakmának, de a kisvállalkozó varrónői szakmának sincsen. Nagyon nehéz versenyezni a fast fashion üzletben, amikor 3 forintért lehet ruhát venni, tehát ez is hozzájárult ehhez a presztízsveszteséghez. Másrésztről viszont sok vidéki gyártulajdonostól hallom azt a problémát, hogy a képzett varrónő szívesebben elmegy másfajta munkába, akár takarítani, akár kórházban kisegíteni, sőt olyanra is hallottam példát, hogy inkább a közmunkát választja, mert kevésbé megterhelő, mint a varrónői munka a gyárban a rossz körülmények között, és többet keres.
Ez szép kilátás. Ez így összehasonlítva, viszont akkor most csak gondolkodom, hogyha kerülöm a fast fashion-t, akkor nyilván próbálok a helyi magyar márkák felé elmenni, de akkor itt nem felmerül a kérdés, mert ezek után, amit elmondtál, hogy akkor oké, egyrésztről tudom, hogy ez drágább is, viszont mondjuk vállalja azt, hogy ő tényleg környezettudatosan állította elő a termékét, viszont akkor mondjuk ő honnan szerezte az alapanyagát, vagy hogy jutott hozzá, és akkor megint ott vagyok, hogy basszus, akkor ezt se tudom megtenni, ez se jó.
Igen. Márkáknak, akik hozzám szoktak fordulni fenntarthatóság ügyben tanácsért, az első, amit mondani szoktam, hogy ne mondd magadra azt, hogy fenntarthatóság fenntartható vagy, mondd azt, hogy törekszel rá, uh-huh. és mutasd meg azt, hogy miben törekszel rá. Mert pont amit mondasz, tehát eleve az, hogy az alapanyagot itthonról lévén nincs textiliparunk, uh-huh. nem tudja beszerezni, itt már dől a kártyavár. Uh-huh. A másik pedig, hogy hát hogyha most Magyarországról beszélünk, akkor azért nagyon kicsi piaca van ezeknek a magyar márkáknak, akár etikus, akár nem, akár fontos márkának a fenntarthatóság, akár nem. Ezért ez egy nagyon, nagyon szűk piac. Beszélgettünk arról, hogy drágák a designer termékek, és itt eszembe jutott az a gondolat, hogy igazából nem a designer termék, vagy a kortárs márka terméke a drága, hanem a fast fashion az irreálisan olcsó. Ezt kell figyelembe venni, de hát a magyar vásárló jogosan rendkívül árérzékeny. Én sem engedhetem meg magamnak, hogy kizárólag magyar márkánál vásároljak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyfajta tudatosabb vásárlói hozzáállás az, ami elsősorban megoldás lehet. Tehát, hogyha nem akarunk ölbetett kézzel ülni és várni a rendszertől, vagy a döntéshozóktól, vagy a piacuraló nagymárkák tulajdonosaitól a változást, akkor én sem a bojkotra szólítanám föl a vásárlókat, hanem sokkal inkább egy olyan tudatosabb vásárlási folyamatra, ahol pusztán azért, mert mondjuk máshol van a színezés, vagy máshol van egy minta, vagy picit más a szabása, azért nem kell egy újabb farmer nadrágot megvenni.
Igen, abszolút. Ez a fogyasztás csökkentés itt is bejön. Tehát, hogy én is mondjuk személy szerint vannak fast fashion darabjaim, az utóbbi években most már nem igazán, csak olyan mondjuk, hogyha nagyon elkerülhetetlen, akkor jól látom mondjuk egy kabát esetében, egy téli kabát, ami mondjuk nem tudom, akár 10 évig is eltart, akkor lehet, azt mondom, hogy persze meg lehet vásárolni, meg én is megveszem. De amúgy még a varrónőkre visszatérve, hogy például az is, ugye régen ugye varratták az emberek a ruháikat, és igen, sokan panaszkodnak erre is, hogy akár ő magánemberként szeretne magának varratni, de hol találjon varrónőt? Ugye ugyanúgy, mint ezek a javító szakmák így kezdenek kikopni. Nekem nagyon nagy szerencsém van, mert pont anyukámnak van egy varrónője, aki konkrétan a szemben lévő házban lakik, úgyhogy nekem ez így megvan oldva, de sokan mondják, hogy igen, ez probléma. Nyilván ott is ez egy picit drágább, mint egy fast fashion, de még ugye azért a tervezői árak alatt van, szóval ez egy jó opció. Egyébként, hogyha sikerül valakinek egy jó varrónőt találni, és ott ugye megvan az, hogy az anyagválasztás is jó, mondjuk az eredetét az már nehezebb, de mondjuk akkor lehet, hogy természetes anyagból készítesse az ember a ruhát, tehát hogy ez is jó, csak hát igen, nehéz.
Igen, az egyik nyilván a varratás, ami még erről eszembe jutott, az, hogy ha meghibásodik, akkor is mondjuk felújíthatom. Azért arra még valószínűleg találok szakembereket, aki megjavítja nekem. Van ez az upcycling, bizonyos upcycling, ez a neve, ami tulajdonképpen erről szól, nem, hogy hát lényegében felújítom. Tehát nem újra hasznosítom, hanem fogom is valami...
Hát az upcycling az alapvetően azt jelenti, hogy valami más minőségű termék készül belőle.
Tehát nem egy magasabb pulcsiból pulcsi, hanem
igen,
más.
Tehát nem egy pulcsiból pulcsi, hanem egy magasabb felhasználás. A pulcsiból pulcsi az lehet, hogy inkább recycling. Uh-huh. De igen, a javítás az egy nagyon fontos tényező. Sokan gondolkodnak úgy, hogy érdemes-e a fáradtságot meg a pénzt beleölni a javításba, hogyha azon a pénzen már új terméket tudna venni. És szerintem itt jön be a tudatosítás meg az edukációnak a folyamata.
Hát igen.
Mondjuk az is kérdéses, hogy egy fast fashion darab mennyit bír.
Hát nem
tehát
sokat.
Hogy igen.
Egy
tehát,
évet hadsz neki, akkor már nagyon optimista volt ez, szerintem jó indulatú.
Jó, mondjuk nekem ez a darab kb. 6 éves, de én
ki lehet fogni.
Figyelek, így igyekszem. Tehát igen, oda kell figyelni, meg hát vigyázni kell a ruhákra, és nem eldobhatónak tekinteni azt is.
Igen, picit nehéz nem úgy gondolni rá, mint a fogyasztói énemnek a legteljesebb kinyilvánulására, hogy nem tudom azt, hogy ruhákat vásárolok.
Igen.
És itt lehet egyébként annak is egy picit, nyilván nem jó ilyen felelősségkérdés behozni ilyen tekintetben, hogy a divat irányzatoknak kell-e olyan sűrűn váltakoznia, mint ahogy ez mondjuk szezonról szezonra megtörténik. Tehát, hogy miközben folyamatosan azt nyomják, hogy most ez a jó, ez a trendi, ez a divatos, cseréld le. Hogy lehet, hogy itt is kéne egy ilyen alapvető szemléletformálás, hogy nem próbálok megújulni, de ez a lényeg a divatnak, igen, nem, hogy megújul, szóval.
De 1902-ben egy német közgazdász mondta azt, hogy a divat a kapitalizmus kedvenc gyermeke, és már akkor erre akart utalni, hogy ugye folytonos változásával tulajdonképpen a fogyasztásnak és a gazdaságnak egy nagyon komoly hajtóereje és mozgatóereje, hogyha már csak arra gondolunk, amiről az elején beszéltünk, hogy mennyire hatalmas és komplex iparágról beszélünk, de hát ez egy, ma már egy mesterségesen irányított folyamat az új trendeknek a bevezetése, pont a profit hajhászat miatt, amit a Nóri említett a beszélgetés elején. És fogyasztói részről igen, itt is egy, szerintem egy nagyon-nagyon komoly önismeretre és önbizalomra van szükség ahhoz, hogy ne érezzem magam befolyásolva az állandóan változó trendek miatt. Ne érezzem azt, hogy lemaradok valamiről, ne érezzem azt, hogy kevesebb vagyok attól, hogyha nem trendi, hol mi van rajtam.
De a másik oldal meg, amit én látok, vagy ezt is látom, hogy tehát vannak azok az emberek, akik kihúzzák magukat ebből az egész divatból, hogy engem ez nem foglalkoztat, nem érdekel a divat, üres pecsegésről beszélgetni semmi értelme, holott ugyanúgy be fog menni egy fast fashion boltba jó eséllyel, és meg fogja venni, és hozzá fog járulni ugyanez a körforgáshoz. Tehát, hogy ezzel az engem ez nem érdekel címszóval, eltávolítja magát ettől az egész kérdéstől. Nem tudom, hogy ti ezzel találkoztatok-e, vagy ez csak az én ismeretségi körömben merült fel.
Nem, erről mondjuk az Ördög Prádát visel. Igen, neked is az a jelenet, amikor a lány ugye az elhelyezője elmondja, hogy őt nem érdekli, de hogy tulajdonképpen, tehát még hogyha egy second, tehát egy használt ruhaüzletbe veszel meg valamit, akkor is az valahonnan a kifutókról indult.
Igen.
El az a darab.
Hát valamilyen preferencia alapján azért a többségünk felöltözik reggelente, valamilyen preferencia alapján kiválasztja a ruhákat, mert hogy nem léphetünk ki a nyilvánosság szem elé, de még otthon sem jellemző az, hogy mindenféle öltözet nélkül vagyunk. Sőt, hogyha belegondoltok, akkor nincs egyetlen olyan korszak vagy kultúrkör sem, ami öltözetlenül vagy tágabb értelemben díszítetlenül hagyná az emberi testet. Ez egykori mentoromnak, F. Dózsa Katalinnak a gondolata, csak azért mondom el, mert lehet olvasni, hogy nem a sajátom. Tehát egy annyira alapvető norma és emberi szükséglet, igény az, hogy a testünket felöltöztessük, hogy szerintem sem lehet ez alól kivonni magunkat.
Meg ugye múltkor az étkezés kapcsán ugye az érzelmekről beszéltünk, és ugyanúgy az öltözködés, ez is az önkifejezésnek egy, még aki azt mondja, hogy őt nem érdekli az öltözködés, hogy valamiért mégiscsak pont azokat a ruhadarabokat veszi fel, szóval, hogy ez is annyira közel áll az embereknek a személyiségéhez, az öltözködés és a ruháknak a kérdése, hogy nehéz ezeken a megszokott, tehát a berögzült szokásukon változtatni, és hát akkor ott van, hogy például, hogy milyen jó érzés van egy új ruhának a megvásárlásakor, hogy az ember kicsit úgy érzi, hogy új személyiséget vesz meg, akár egy új karaktert, hogyha nem tudom, maga biztos akar lenni, akkor vesz egy olyan, nem tudom, egy kosztümöt mondjuk, ami így ezt a magabiztosságot megadhatja, tehát, hogy elég, igen, bonyolult ez a kapcsolat.
Ráadásul dopamintermelő hatása van, nem csak a ruhavásárlásnak, hanem úgy egyáltalán a vásárlásnak, de pont amit a Nóri mond, erről vannak is kutatások, hogy rengeteg emberi érzelem játszik szerepet az öltözködésben, amik nem is feltétlenül tudatosulnak ezek a folyamatok, és hát hogyha már a testünknek a biokémiája is szóba jön a ruházkodás kapcsán, akkor valóban nehéz tudatosnak lenni.
Hát igen, mondjuk azért meg kell próbálni. És igen. Még egy téma, ami zavaró lehet az egyenletben, az a greenwashingnak a kérdés, ami megint csak bejön. Ezt magamon figyeltem meg, hogyha egy pulóver, vagy bármi 100%-ban újrahasznosított állítja a címke, akkor rögtön így csak azt látom, hogy hú, az jó lesz, akkor ez újrahasznosított, és megveszem. De a szélesebb kontextus meg megint nem vettem figyelembe, hogy a gyártási körülmények, és az egyéb, és hogy maga ez a cég, ez hogyan viselkedik, vagy hogyan fizeti a munkavállalóit, hanem tök jó, mert ez hulladékból készült, akkor ezzel én is fenntarthatóvá váltam. Hogy mit tudtok tanácsolni az ilyen trükköknek, a zöldre mosás trükkjeinek a kivédésére, hogy honnan ismerjen fel azt, hogy mi az, ami mögött tényleg tartalom van, és mi az, ami nem csak egy marketingfogás?
Továbbra is azt gondolom, hogy a mennyiség lecsökkentése lehet a cél, és hogyha a lecsökkentett mennyiségen belül még arra is tudunk figyelni, hogy az akár egy újrahasznosított, sőt, szerintem jobb lenne arra rámenni, hogy újrahasznosítható terméket vásárolunk, akkor azzal csak nyerünk. De nem érdemes arra koncentrálni, hogy most a biopamut, organikus pamut, recycled, hogy csak ezekre a feliratokra menjek rá, mert belekerülhetek ugyanúgy a cseberből vederbe, hogy tönkre megy a termék, nem szeretem a terméket, nem igazán passzol hozzám, mert valamilyen érzelmi túlfűtöttség hevében vettem meg impulzívan. Tehát én megint csak a tudatosságot tudom mondani erre.
Igen, meg ugye 100% újra hasznosított, az általában ugye a műanyag szokott lenni, akkor ott bejön a poliészternek, tehát ugye a műanyag, tehát akkor mosás közben ugye a mikroműanyagok válnak le, ami az utóbbi években vált ugye problémára, vagy figyeltünk fel erre a kérdésre, hogy már az újszülöttekben is ott van tulajdonképpen ez a mikroműanyag. Én mondjuk azt szoktam mondani, hogy én nagyon a használt ruhavásárlásnak így a híve vagyok, és azt szoktam támogatni, hogy mondani, és ott például, mondjuk, hogyha tényleg megnézzük, nem tudom, a 80-as éveket, minden műanyagból készült tulajdonképpen, vagy nagyon nagy százaléka a ruháknak, és akkor most mi a jobb? Most vegyek egy új organikus pamut ruhát, vagy vegyek inkább egy second hand, de akkor az pedig műanyag. Tehát, hogy itt mondtam, hogy sokféle szempont van. Én például a mikroműanyagokra, én azt gondolom, hogy ezt nem egyéni szinten kell ezt is majd megoldani. Oda lehet figyelni így a mosásra, például alacsonyabb hőfokon mosni, alacsonyabb centrifuga számon folyékony mosószerrel, mert az ugye a surlódást csökkent, hogy akkor kevésbé törlek le a műanyagszerek, ezekre oda lehet figyelni, mert vannak már ilyen kis szerkezetek, amik összeszedik ezeket a mikroműanyagokat, de alapvetően ezt majd így társadalmi szinten kell megoldani, tehát hogy valahogy nem tudom, vízvezetékekben kell, igen, hogy valahogy hogy kiszűrjük, mert ez is olyan, hogy így egyenként nem fog tudni, meg nem is akar majd mindenki erre odafigyelni. Úgyhogy igen, szóval ezek ilyen bonyolult kérdések. Ugye az organikus pamutnál is felmerül, hogy a pamutnak az előállítása a legvízigényesebb. Tehát, hogy akkor ott pedig sok víz kell, akkor most az jó-e? Tehát sokféle dolgot kell mérlegelni, nyilván.
Akkor a second hand-et azt támogatjátok mind a ketten, hogy onnan vásároljunk?
Igen, és nem. Igen, igen, jól összezavarjuk. Igen. Jól összezavarjuk. Mindenképpen egy jobb megoldás, hogyha fogyasztói szemszögből közelítem meg a kérdést, akkor ez lehet mindenképpen egy jobb megoldás, hiszen az történik, hogy hosszabb ideig tartunk körforgásban már meglévő termékeket. Tehát ez mindenképpen jobb, mint új termékek vásárlása. Iparági szempontból azért nem megoldás, mert attól még, hogy egy réteg elkezd nem vásárolni új ruhát, attól nem fognak kevesebbet gyártani, mert X adott mennyiséget ők akkor is legyártják, hogyha nem fogy el, inkább elégetik utána, mert ezt az X mennyiségre van szerződésük kötve a beszállítóval, a gyártóval, az alatt mennyiség alatt többbe kerülne a legyártási folyamat, vagy nem vállalnak kis széria gyártását. Itt egy nagyon kritikus tömeget kell elérnünk ahhoz, hogy ez komoly hatást tudjon gyakorolni a piacuraló márkákra. Úgyhogy ezért mondtam, hogy igen és nem. Egyéni szinten, és hogyha ezzel tudjuk edukálni a környezetünket, saját magunkat, akkor mindenképpen egy jobb választás. Iparági szinten viszont nem jelent egyelőre megoldást.
Jó, tehát akkor gondolkodjunk, és használjunk mindent, amíg lehet.
Így van.
És akkor valamit mi is tettünk.
Tehát a minél tovább körforgásban tartani a textiliát, az azért fontos, mert jelenleg nem megoldott az újrahasznosítás, a begyűjtés, főleg Magyarországon. Ez egy nagyon komoly probléma, tehát a minél kevesebb terméknek a megvásárlása, a meglévőnek minél tovább körforgásban tartása, vigyázzunk a ruháinkra, ez egyelőre a legtöbb szerintem, amit tenni tudunk.
Igen, de tényleg, tehát hogy a nyomásgyakorlás a márkákra, akár ugye a fogyasztói tudatosabb döntéseknek a meghozatala, a fogyasztás csökkentés, ezek azok az irányvonalak, amikkel reméljük, hogy el tudunk érni változást.
Ugye azt említettem, hogy nem hiszek a bojkottban, meg én se a saját életemben nem kerülöm 100%-osan ezeket a divattermékeket. Viszont, tehát felállítottam egy saját magam számára fenntartható rendszert, amit szívesen megosztok, mert hát, hogyha másoknak segít. Nekem van egy ilyen, úgymond kérdőívem, amin végig szoktam menni új cucc vásárlása előtt. Az első kérdés az mindig az, hogy valóban szükségem van rá, nem tudom-e megoldani a meglévő ruhatáramból. A második kérdés az, hogy beleszerettem-e abba az adott darabba. Szerintem ez nagyon fontos, mert ha nem, akkor nem fogom hordani, nem fogom szeretni. Felesleges pénzkidobás. A harmadik kérdés az, hogy az én méretem-e? Le tudok-e benne kényelmesen ülni, googolni, tudok-e ülni, állni, jönni, menni, anélkül, hogy szorítana, bevágna, vagy nagy lenne. Én ismerem magamat, és ezért mondtam, hogy saját magam számára fenntartató, tehát nálam olyan nincsen, hogy majd elviszem a varrónőhöz, mert sosem viszem el. Nagyon fontos, én meg szoktam nézni az anyag összetételt, mert ismerem magamat abból a szempontból, és hogy nem állok neki vasalni, tehát azt az anyagot, amit vasalni kell, azt a ruhát nem fogom hordani, úgyhogy ezeket is kiiktatom a rendszerből. Passzol-e az életmódomhoz az öltözék, aktuális szezon szerinti-e? Tehát az nekem nagyon fontos, hogy nem veszek meg nyárvégi leértékelésen kánikula ruhát, mert simán lehet, hogy egy év elteltével már nem fogom szeretni, vagy nem fog tetszeni, vagy bármi én változom, vagy a környezet változik, teljesen mindegy. Megengedhetem-e magamnak, tehát a minden egyéb anyagi restancia le van-e tudva, belefér-e, és ez nagyon fontos, mert hajlamosak vagyunk az impulzív, ugye érzelmekkel átítatott vásárlásra. Ja igen, a záró kérdés, hogy az gondolom-e, hogy fogom legalább 30-szor viselni. Uh-huh. Ezt nem én találtam ki, ez pont egy ilyen fashion revolution-ös szám, hogyha 30-szor viselésre kerül egy ruhadarab, akkor az már jónak számít, az már egy kicsit az ökológiai lábnyomát képes kordában tartani a terméknek.
De ez már nálad automatizmus, nem?
Hát nem, azért még nem, nem, azért még tényleg nagyon nehéz ebből kikeveredni, pont azok miatt az érzelmi töltetek miatt, amit Nóri említett, tehát hogy még nekem is, aki pontosan tudom, mi van a háttérben, fejből tudom a marketing fogásokat és a stratégiát, amivel a fast fashion üzleti modell dolgozik. Álmomból felkelve bármikor órát tartok belőle, még nekem is nagyon nehéz kikeveredni. Szeretünk öltözködni.
Hát ez igen, csak erre, amit a Réka most elmondott, ez igen, ismerni kell magadat, és hogy mire van szükséged, illetve hogy tényleg a stílusodat, hogy akár beszéltünk a trendekről, hogy ne csak azért ne vegyen meg az ember egy trendi ruhadarabot, mert az Instagramon 23 emberen látta már, és hogy ő is szeretne úgy, mert lehet, hogy egyáltalán nem illik bele a ruhatárába. Én mondjuk nem vagyok, én a kapszula gardróbot nem tudom így megvalósítani, hogy x darab ruhám legyen. Én is nagyon szeretek öltözködni, szeretek változatosan öltözködni, de például odafigyelek arra, hogy jól kombinálható darabjaim legyenek, tehát lehessen variálni, úgy akkor én is úgy érzem, hogy mint egy új szettet, ezek mint egy új ruhát vennék fel, tehát hogy így magamat, így a gondolkozásomat így meghekkelem ezzel tulajdonképpen, és tényleg, hogyha tényleg legyen önismerete az embernek, ami meg már túlmutat, hogy én nyilván a divatnak a kérdésén, de hogyha így ismeri az ember magát, hogy milyen jól neki, akkor így könnyebben valamivel el tud igazodni ebben a világban talán.
Igen. Szerintem sokan ismerjük azt a örök megoldhatatlan rejtért, hogy itt egy szekrény tele ruhával még sincs egy göncöm, amit fölvegyek. És szerintem ez jó sokszor fakadhat a női bonyolult hangulatvilágból is, de azért a fast fashion által olcsón kínált tömeges áru erre nagyon rányomta a bélyegét, mert hogy tömegével vásárolunk meg olyan cuccokat, ami igazából nem passzol hozzánk, a stílusunkhoz, az életmódunkhoz, nem tudjuk beilleszteni a többi darab közé. Évekkel ezelőtt megvettük, de még mindig rajta van a címke, sose fogytam bele, sose híztam bele, sose vittem el a varrónőhöz fölvaratni, stb. És ezek frusztrálnak bennünket, tehát hogy szerintem arra kell törekedni, hogy egy olyan ruhatárunk legyen, amiben minden egyes ruhadarab jó érzéssel tölt el.
Legfőképp magunk felé kell akkor tudatosaknak lennünk, és ez nagyon tetszett végül is, amit mind a ketten mondtok, hogy az én számomra, tehát magam számára a legfenntartható, mert annak az első lépcső az, hogy magamat is valamilyen szinten tudatosítom, és utána várhatom el magamtól az, hogy másra is tudatosan tudjak nézni.
Egy dolog eszembe jutott, még a környezeti hatásról így beszélünk, például, hogy a műanyagok mennyire rosszak ugye az előállításuk, de például van egy olyan terület, ahol még nehezebb ez, ugye ezek a technikai felszerelések, például sportruházat, túraruházat. Nagyon sok, nálunk is rengeteg cikk jelent meg, hogy ezekben az anyagokban milyen akár emberre is egészségre káros dolgok jönnek elő, de tényleg mondjuk ezek megkönnyítik az életet. Vagy hát, hogy nyilván arra lettek előállítva, hogy ezek között a nehezített körülmények között helytálljanak, és ezekről tényleg mondjuk nehéz lemondani, vagy helyettesíteni őket tulajdonképpen.
Hát igen. Itt a fogyasztói társadalom egyik lényegét fogalmaztad meg tulajdonképpen, hogy annak érdekében könnyítjük az életünket, meg tesszük kényelmesen, hogy minél több időt tudjunk a munkára szentelni, hogy minél több pénzt keressünk, amiből további termékeket és szolgáltatásokat tudunk megvenni.
Igen. És én pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dr. Szász Nóra, Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa, illetve Szentesi Réka divatkutató, társadalomtörténész és fenntarthatósági szakértő voltak a vendégeim, és köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttetek.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.